Atól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 105. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 168. énekünket énekeljük, 168-as dicséretünket. A 168. énekünket mind a 4 versével énekeljük. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Mózes első könyvének harmadik részéből. Mózes első könyvének harmadik részében így szól hozzánk Isten írott szava. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből is evék, és ada a vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úr az embert, és mondané ki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtézém. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melyről tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő ada nékem arról a fáról, és úgy evém. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondá, a kígyó ámított el engem, úgy evém. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, és epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életed minden napjaiban. Tövist és bogácskórót teremjen néked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, s ismét porrá leszel. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. És csinálta az Úristen Ádámnak és feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket, és mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonosz tudván, most tehát, hogy ki nyújtsa kezét, hogy szakaszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökké éljen, kiküldé őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mivelje a földet, melyből vétetett vala. És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük te néked a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide a templomba, és hogy megállhatunk most előtted úgy, ahogy vagyunk. Kérünk téged arra, hogy fogadd el azt, hogy imádunk téged, és hódolunk neked. Mi, akiket te teremtettél, te alkottál a magad képére és hasonlatosságára. És azért, hogy veled éljünk békességben és szeretetben, és a te akaratodat kövessük, hogy megálthass bennünket, és a te neved megdicsőítessék általunk is. Köszönjük néked, hogy most hozzád jöhetünk, valva a te egyedüli Isten voltodat, megtagadva a magunk Isten voltát. Köszönjük, hogy megtagadhatjuk azt, hogy mi tökéletesek volnánk, elismerhetjük és megvalhatjuk előtted, hogy bűnösök vagyunk, akik kegyelmedre szorulunk. És megköszönjük néked azt, hogy te vagy az, aki az Úr Jézus véréért meg is bocsátasz nekünk. és megtisztítasz minket most is minden hamisságunktól. Kérünk téged, hogy segíts hinni a kegyelmedben, segíts magunkra vonatkoztatni azt most is. Hadd álljunk előtted, mint a te teremtményeid, de a te megtisztított teremtményeid, és hadd dicsőítsünk így téged, nagyságodért, dicsőségedért, kegyelmedért, igazságodért, szeretetedért. Kérünk most arra téged, hogy ha kedves előtted, áld meg most az Isten tiszteletünket, áld meg a kicsinyeket, nagyokat, egészségeseket, betegeket, szenvedőket, mindenféle nyomorúságban lévőket, áld meg azokat, akik most itt vagyunk, itt lehetünk, és azokat is, akik nem tudnak itt lenni közöttünk. Légy hozzájuk is közel, áld meg az ő szívüket is a te közelségeddel. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért meghallgatsz most minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 152. énekünket énekeljük. Szent Isten, noha néked! Kedves testvéreim, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből olvassuk az ígét. Efézusi levél 6. részéből, a 10. verstől a 13. versig. Végezetre, testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, ma a gyülekezetünkben családi nap van, ezért az ige hirdetésben is a családdal kapcsolatos témát veszünk szemügyre, nevezetesen azt, hogy a családot különböző irányokból támadás éri, nem valami kis és ártalmatlan támadás, hanem romboló erejű támadás, aminek célja egyenesen a család megsemmisítése. Azok a támadások, amikről ma szólnék, a sátán oldaláról, a romlott emberi szív természet oldaláról és a hívők hitetlensége oldaláról éri a házasságot. Nézzük először is a sátán oldaláról érkező támadást. Olvastuk az ígében, hogy Isten megteremtette az első embert, Ádámot, és alkotott neki egy hozzáillő segítő társat, ugye Évát. Ez az első házasság, amit Isten teremtett, még a bűneset előtt. Úgy mondjuk, hogy ez egy teremtési rend. Isten alkotta ezt a kapcsolatot különböző csodálatos okokból és céllal, ezekben most nem akarok belemenni, de azt látjuk a történetben, hogy ezt az Isten által teremtett monogám, heteroszexuális szeretetszövetséget, ami Ádám és Éva közt fennállt, egy szóval a házasságukat, megtámadta a sátán. A sátánnak a célja nyilván az volt, hogy Ádámot is, meg Évát is, de az ő szövetségi kapcsolatukat, a házasságot is szembefordítsa az élő Istennel, elszakítsa őket tőle. Úgy is mondhatnám képpel élve, hogy levágja őket arról a gyökérről, ami hordozta őket, ami éltette őket, ami táplálta őket, ami a boldogságukat és a harmóniájukat volt hivatva biztosítani. Nem csak egyiket vagy másikat akarta levágni erről a gyökérről, Istenről, hanem mind a kettőt. Az egész kapcsolatot le akarta vágni erről a hordozó gyökérről. És célt is ért, ahogy látjuk a történetben. És az az igazság, hogy ha ugye a Bibliát olvassuk, akkor onnan látjuk azt, hogy ma már minden egyes ember tulajdonképpen egy Isten nélkül való szívvel születik meg, pontosabban úgy születik meg erre a földre, hogy önmaga istene, önmagát isteníti. Vagyis ilyen szívvel kötnek azután házasságot férfiak is és nők is, és a házasságuk sincs rajta a gyökéren, Istenen, aki őket is hordozná, táplálná, biztosítaná fennmaradásukat, boldogságukat, virágzásukat. A sátánnak ma nem az a dolga elsősorban, hogy férjeket és feleségeket levágjon az isteni gyökérről, hanem az a próbálkozása és az a nagy munkája, hogy az istentelenségbe megtartsa az embereket. Megtartsa őket abba az állapotba, hogy Istent megvetik, de úgy, hogy közben magukat istenítik az emberek. Minden áron akarja megakadályozni azt, hogy egy férj vagy egy feleség, egy házasság együtt, egy házaspár bűnbánattal belássa az istentelenségét és önistenítését, és visszatérjen, megtérjen az élő Istenhez. Nagyon jól látjuk, testvéreim, ugye a mai világban, hogy ma a legtöbb házasságban, férjek és feleségek között egyszerűen ugye Isten nincs jelen, és ez viszont jelen vannak az istenek. Ők ketten. Mind a kettő egy kis Isten. Ez az Isten megvetés és önistenítés, ez együtt jár Isten kijelentésének, a Bibliának a megvetésével. Még régebben, ugye, ilyen legendarisztikusnak tűnik, hogy volt családi Biblia, amit olykor ugye a papa vagy a mama olvasgatott, vagy felolvasott esetleg a családjának is, hát ma már ilyen nincsen. Az Isten igéje nincs jelen a családokban, legtöbb családban sajnos így van, mert Isten maga nincs jelen ott. Ha Isten nincs jelen, akkor az igéje se lesz jelen. És ez az az igazság, hogy ma egy olyan természetes állapotnak tűnik. Egészen normális dolognak, hogy Isten nincs jelen a családban. Még névleg se, vagy névlegesen, vagy formálisan se. Az tűnik egyszerűen természetesnek, normálisnak, hogy egy házaspár egyik tagja se, de együtt se, Istenne nem törődnek. Ez a természetes. Az ígével se törődnek. Tulajdonképpen, ha a Biblia felől nézzük ezt a dolgot, testvérek, akkor ennél nagyobb baj nem is lehet egy házassággal, mintha Isten hiányzik belőle. Tulajdonképpen ez természetesnek tűnik, de nem, egyáltalán nem természetes, hanem természetellenes, mert Isten úgy teremtette meg a házasságot eredetileg, hogy ő ott volt köztük. Ő volt a gyökér, aki mondtam, hogy hordozta, táplálta, biztosította a fennmaradásukat, a boldogságukat. Ez az intézmény így lett megalkotva. És ha nincs benne az Isten, akkor a leglényegesebb dolog hiányzik belőle, sőt, a leglényegesebb személy hiányzik belőle. Nagyon természetesnek tűnik ez a dolog, pedig természetellenes. És hogyha nincs jelen Isten egy házasságban, manapság ezt látjuk, akkor ennek nyilván látszódnak a következménye is. Azt nagyjából sejtjük, hogy Magyarországban 1000 házasságból 610 válással végződik, legalább itt pár évvel ezelőtt ez volt az adat. De vannak házasságok, akik nem válnak el, nem törnek így szét, de mégis egyáltalán nem zökkenőmentes ez a együttmaradás, hanem ott is mindenféle problémák hemzsegnek. Szóval azért mutatják a különböző adatok, hogy itten súlyos problémák vannak, és nem beszélünk arról, testvéreim, hogy azok a házasságok, amik mondjuk válással végződnek, azok mennyi mindent élnek meg addig, amíg a válás bekövetkezik. És miután bekövetkezik egy válás, utána mennyi minden történik. Ezek nagyon negatív dolgok, amik akár a gyerekekbe is végbe mennek, akár a volt férjek vagy feleségek lelkébe is végbe mennek, akik időközben újabb és újabb kapcsolatok után néznek, tovább rontva a saját helyzetüket, meg az egész társadalom helyzetét, testvére. Sajnos ugye ez így van, hogy ha egy ember, egy férfi és egy nő elválik egymástól, az nem csak őket érinti tragikusan, hanem az egész társadalom szövetét érinti. Az egész társadalom szövet, mint egy harisnyába, hogyha kijön egy szál, akkor az egészet el lehet dobni szinte, vagy megcsináljuk, de az már régen volt, úgy tudom. Egy szál felszaladt, akkor már egy ruhából is elég egy szál kijön, aztán már elcsúnyítja. A társadalom szövete testvérek Magyarországon katasztrofálisan néz ki. És közben az emberek azt mondják, hogy természetes dolog, hogy Isten nélkül élünk. Hát nem természetes, természetellenes, és ennek a keserű következményeit látjuk és tapasztaljuk lépésről lépésre, lépten nyomon. Akik pedagógusok, azoknak nem kell ezt nagyon magyarázni, mert látják, hogy milyenek a mai gyerekek. Miket csinálnak, miket nem csinálnak, hogy beszélnek, hogy viselkednek, hogy viszonyulnak a felnőttekhez, a tekintélyekhez maguk fölött, nem kell magyarázni. És azt se kell magyarázni, hogy mindezt a családokból hozzák, és a pedagógusok ott állnak, hogy mit csináljunk a családokkal, tudod, mert a családok nemzik ezeket a szerencsétlen, összetört szívű, lelkű gyerekeket. De hát az nem üt eszébe azért senkinek, hogy a fő baj a családok alapvető istentelensége. Le vannak vágva a gyökérről, ami hordozná, táplálná, virágoztatná őket. Behozna mindent, ami kell nekik ahhoz, hogy boldogan és harmóniába éljenek. Na ilyen, ezt a terápiát nem szokták fölírni az iskolákba sem, meg pszichológusok se ezzel szokták kezdeni, akikhez szépen áramlanak a férfiak és a nők, és viszik utána a saját maguk által tönkretett személyiségű gyerekeiket is, hogy azok orvosolják őket. Általában a pszichológusoknak se ez szokott eszébe jutni, hogy talán Isten felé kellene orientálódnotok. Ez, testvérek, olyan dolog, amit legalább nekünk magunknak kellene világosan látni, akik magunkat ugye református keresztényeknek valljuk többnyire, tudatosan és világosan, hát legalább nekünk kell látni, hogy mi tudjuk elmondani a gyerekeinknek, és mi tudjuk elmondani a szomszédainknak és másoknak is, amikor erről szó esik, hogy tudjátok, hogy ez a házasság ez úgy lett megalkotva, hogy ebbe Isten benne volt, és Isten nélkül nem fog működni. Ez olyan, mintha egy autó úgy van megalkotva, testvérek, hogy lenjen benne egy motor, amit vagy benzinhajt, vagy gázhajt, vagy áramhajt mostanában, de ha kiveszik azt az áramot, vagy azt a gázt, vagy azt a benzint, akkor nem fog menni. Ez úgy van megalkotva, hogy azzal működjön, anélkül meg nem fog működni, csak áll és elrohad. Ugyanígy van egy házasság is. Ha Isten nincs benne, ha az Úr nincs jelen, valamint a gáz nélküli gázautó, vagy az áram nélküli áramos autó, villanyautó, vagy benzin nélküli motor. Hát ez egy katasztrófa, testvérek, nekünk legalább ezt képviselni kellene, hogy legalább mi mondjuk el a környezetünkbe tönkre menő házasságoknak, hogy tudjátok, tehát az orvos ezt mondja, nem tudom ki mit mond, a szomszédasszony meg ezt mondja, hogy milyen nagy megoldások vannak, azt hagyjuk, milyen nagy bölcs tanácsok hangzanak el, hogy hogy kell egy házasságot megjavítani, de legalább mi mondjuk el, hogy az Úr hiányzik, az Úr felé mozduljatok, Isten felé mozduljatok, a Biblia felé mozduljatok, a házasságotok gyógyulása az Istenhez való visszatéréssel kezdődik, hogy elfogadjátok bűnbánattal a kegyelmet, amit Jézus érdemelt ki a keresztfán, és Istenhez békültök, és elkezdtek az ő szeretetében és az ő iránta való engedelmességbe élni, beálltok abba a különös szerepkörbe, amit Isten gondolt el neked, mint férfinek, és neked, mint feleségnek. És kutatjátok, hogy mit is kellene nekünk tenni, és kutatjátok, hogy mit is mondott Isten a házasságról egyáltalán. Hogy azt a célt be tudjuk tölteni, mit kellene tennünk nekünk. Az Úr felé mozduljatok. Hát a sátán testvérek pont ezt nem akarja, az Úr felé nem mozdulj. Menjél a szomszédhoz, meg a munkatársnődhöz, majd az segít, meg a munkatársad, az a férfi, majd az segít rajtad. Meg a nem tudom ki, mennyi a pszichológushoz, majd az is segít, mindenki segít. Azt senki nem segít, még rosszabb lesz a helyzet. Mert meg lehet próbálni persze, hogy a villanyautóba öntögetjük a benzint, de nem fog tőle menni. Szóval az kell, ami kell a házasságunknak, az Isten. A Biblia Isten, a személyes, végtelen, örökkévaló Isten. A hozzávaló megtérés. A vele való kapcsolatrendezés által, hogy hadd lépjen be közénk, és mi is hadd kerüljünk a jelenlétébe. Belőle élő emberekké váljunk, férjként és feleségként. És majd ő működteti a házasságunkat, működteti ő. De a sátán azt mondja, ne. Tehát ez volt az első, amit szerettem volna most így a szívetekre helyezni, vagy a szívünkre helyezni, hogy tudjuk ezt, hogy a sátánnak van egy nagy terve, vagy volt egy nagy terv, hogy az embert, férfit és a nőt, a házasságpárt, az első az Isten ellen fordítja, az utódaikat is Isten ellen fordítja. Így is születik meg egy csomó ember, most már ebbe az istentelen állapotba akarja őket konzerválni a sátán. Mehetnek bárhova gyógyulni, úgyse gyógyulnak meg. Csak Istenhez ne menjenek. Téged és engem ne tartson távol a sátán Istentől. Isten hadd lenne, bárcsak az ő igéje által elég erős lenne ahhoz, hogy egyre közelebb húz magához, hogy megértsük őt. Hogy ne csak így formálisan legyen jelen az életünkben, néha elmegyünk a templomba, vagy nem tudom, néha kezünkbe veszük a Bibliát, hanem hogy belőle éljünk. Mint a fa a gyökérből, vagy a növényke a gyökérből él. Nem csak néha, hanem folyamatosan belőle él, és tudatosan. A másik támadás, testvérek, amit fölírt, amit magunknak, az a romlott emberi természet oldaláról éri a házasságot. Ugye térjünk vissza az első házaspárhoz egy pillanatra. Megfigyelhető, hogy mihelyst szembefordultak Istennel, és mint egy magukat megistenítették, nem csak, hogy elszakadtak Istentől, hanem ráadásul a szívükben történt valami mély változás. A természetükben történt egy mély változás. Amikor Isten kizárt őket a vele való közösségből, mert nem akartak az Istennel közösségbe élni tovább, akkor az emberbe, testvérek, az ember szívébe, lelkébe, természetébe, személyiségébe valami eltört. De nagyon eltört. Nagyon eltört, és ez Így mondjuk, hogy megromlott a természetük. Mert a természetük, a férfinek és a nőnek a természete is úgy lett megteremtve, hogy nem csak a házasságuk kellett, hogy Istenen nyugodjon, és Istenből éljen, hanem külön-külön is Isten úgy lettek megalkotva, hogy külön-külön is Istenből éljenek. És a férfi Istent imádja, Isten tisztelje maga fölött, és a nő is Istent imádja és tisztelje maga fölött. És mind a ketten külön-külön is neki engedelmeskedjenek, akkor is, ha együtt vannak, akkor is, ha külön vannak. A természetük úgy lett megalkotva, hogy Isten ott volt velük, és ők Istennel voltak. És amikor most Isten ellen fordultak, és Isten kilépett az életükből, akkor ott maradtak, mintha kihúzták volna aluluk a széket. Összetörtek. Nem egészséges, testvérek, azóta se Ádám és Éva utódainak a természete. Mindnyájan úgy születünk meg, hogy nem egészséges a természetünk. Megint ugyanaz van, hogy ezt mi teljesen természetesnek vesszük. Hát persze, hát úgy van, hogy egy férfi az istentelen, egy nő az is istentelen. Hát persze, hogy Isten nélkül él. Hát ez valami extrém hülyeség, ne ragudjatok a szóért, de hogy valaki egy férfi léttére, meg nő létére, hogy Istennel foglalkozik, meg a Bibliával. Hát miféle badarság ez már? Ez valami extrémitás. Hát az a természetes, hogy Isten nélkül élünk, nem? Még hogy egy férfi imádkozzon? Ha! Hát meg van zavarodva szerencsétlen. Bibliát olvas. Templomba megy, ahelyett, hogy a meccset nézné meg, ha nem tudom, kivel foglalkozna. Ugye? És a nőkre ugyanez. Hát ez az istentelen természet, ez olyan magától értetődőnek tűnik. És ha valaki meg ellenkező, akkor az meg olyan betegesnek. Jó célt ért a sátán, miközben az ember úgy lett megteremtve, a férfi is, meg a nő is, hogy külön-külön is Istenből éljenek. Nem csak úgy megint formálisan, hogy néha emlegessék Isten nevét, hanem hogy naponta belőle éljenek, hogy imádják őt, hogy szeressék Istent, hogy keressék az akaratát a Bibliában, hogy imádkozzanak hozzá, hogy az ő akaratára figyelve hozzák a döntéseiket a hétköznapi életükbe, otthon vagy a munkahelyen, vagy a buszon, vagy a kocsi volánjánál. Így lettek megteremtve, és nincs ott az Úr. Hát ez a legnagyobb tragédia egy ember személyiségében, hogy hiányzik belőle az Isten, egy hatalmas, mély hiányjel van az emberbe. Isten hiánnyal születik. Ez a nyomorúságunk, testvérek, és ennek megvannak a következményei. Mert a mi megromlott, eltört, elrepett természetünk, nem egész, nem épp természetünk, ontja magából, testvérek, a bűnöket. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus a Máté evangéliumában, hogy a szívből, vagyis ebből a romlott természetből, a lelkünk legmélyéből származnak. Micsoda? Gonosz gondolatok. Ontják magukból a fejünkbe. A gyilkosságok, a házasságtörések, a paráznaságok, a lopások, a hazugságok, a káromlások. Felsorol Jézus, hogy mi jön ebből a romlott, Isten nélkül való szívből. Ezek, testvérek, nem csak úgy véletlenül jönnek, hanem ezek abszolút természetesen jönnek, mint hogy egy forrásból jön a víz, jobb esetben. Jönnek, egyfolytában jönnek ezek a dolgok bennünk, és aztán utána jönnek a nyelvünkön keresztül, a kezünkön, a lábunkon keresztül, jönnek be a világba, jönnek be a családunkba először, és a munkahelyünkre, és az iskolába, és a kollégiumi szobába, és mindenhova. Az ember, testvérek, egyszerűen olyan erővel áll szemben, amikor a saját természetének a romlottságáról van szó, amit nem bír legyőzni. Figyeljétek meg, hogy nem bírjuk legyőzni a romlott szívnek, az istentelen szívnek, vagy önistenítő szívnek, mindegy, hogy mondjuk, egy dinamikája van, egy ereje van. Ezek a dolgok előtörnek az emberből. És nem bírja mondogathatjuk mi annak a kisgyereknek is, hogy uralkodj már magadon. Hát nem tud uralkodni magán. Mert a szívének a romlottsága erősebb, mint a mi szavunk. És ne legyünk nagyon képmutatók, mert mi sem tudunk magunkon uralkodni. Persze néha megpróbálunk nagyon illedelmesen viselkedni, meg beszélni, meg nagyon intelligensnek kinézni, csak éppen, mint egy ilyen edény, amelyikből ott forr valami, és ott nyomjuk rá a tetejét, hogy aztán egyszer csak majd kirobban belőle. Uralkodunk mi magunkon. Hát látjuk. Egyébként látjuk a tönkremenő kapcsolatokba, hogy azok az nagy önuralommal bíró felnőttek mit csinálnak egymással otthon. Van, amikor már nem csak otthon, hanem mások előtt is. Mert nem bírnak a természetük romlottságán uralkodni, és egyszerűen egy háborús övezetté válik az otthon, és ahol lőnek egyfolytában egymásra. Lehet már a gyerekek szólnak néha. Azt mondja, hagyjátok már abba. És a legkisebb dolgon is össze tudnak menni, egymásnak tudnak esni.
az otthonokba azok, akik egyébként a munkáján nagyon intelligens férfiak, meg azok az asszonyok, akik egyébként nagyon uralkodnak magukon az ő munkahelyükön, amikor mások közt vannak. Nagyon jó embereknek akarnak tűnni. A gyülekezetben is, itt is ilyenek vagyunk. Uralkodunk mi magunkon, csak közben majd felrobbanunk. Jönnek testvérek, és egyszerűen ezek olyan dolgok, amik egyszerűen legyőzhetetlenek, és azt hiszük az elején, vagy mi is, meg mások is, azt hiszik, hogy majd a mi természetünk romlottságát, vagy szívünk romlottságát azért le tudjuk győzni, mert a szerelem az mindenre képesít. Na, ezt megint hadd ne minősítsem, mert látjuk, hogy mindenki, aki itt áll az úrasztalánál, testvérek, az utána fél év múlva elválik, meg egy év múlva, meg három év múlva, tisztelet a kivételeknek, azok mindenki így indul, hogy ők ugyan nem, mert ők úgy szeretik egymást. De nem kell sok idő, és kiderül a természet romlottság, és csak jön, és ezek a nyilak, atombombák, amiket egymásra dobunk, ugye, ezek megteszik jótékony hatásukat ugye a kapcsolatba. Hogy teljes legyen a képzavar, ugye falak emelkednek a házaspárok között. Szépen épülnek tégláról téglára. És eltelik egy pár év, és azt azon kapják magukat, hogy mi van? Már nem is veszekszünk. Még legalább régebben veszekedünk, most már nem. Mert annyira elhidegültünk egymást, hogy már nem is veszekszünk. És hidegség. Nincs az a meghittség, nincs az a melegség, nincs az a szeretet, aminek lenni kéne. Nincs az a szerelem, mert a szerelem nem adott erőt ahhoz, hogy legyőzzük a természetünk. Jó, akkor mondják az emberek, akkor majd a közös érdek az összekovácsol minket, és a közös érdekre tekintettel légy szíves, bocsáss meg, vagy én megbocsátok. Vagy a közös érdek. Hát ez se elég, testvérek. Hát ez lehet közös érdekből valakivel együtt valami szövetséget ápolni, de ez se az a házasság, amit Isten elgondolt. Az nem az a szeretett szövetség, nem az a meghitt, mély egytesté válás, amit Isten eltervezett erre az intézményre, vagy ennek a két embernek. A közös érdek nem tudja ezt előmozdítani. És a műveltség sem, meg a tudomány sem, meg a fogadkozások sem, mert ez is egy nagy működésünk, hogy majd megfogadjuk, hogy nem, holnaptól nem, én nem. Ja, hát mindjárt a következő percbe. Mert nem bírunk e fölött a romlottság felett győzni, testvérek, és egyszerűen ez döbbenetes. És sok házasság, akkor is igaz ez, ha sok házasság úgy látszólag rendben van. Ne csapjuk be magunkat, testvérek. Én járkálok itt-ott a világban, most is voltunk Szlovákiában a feleségemmel egy kicsit, és látjuk a villanypásztorokat, ugye. Ugye bent a villanypásztor mögött, ugye, még nem én vagyok, például az én szempontomból, nem, a lovak szempontjából én voltam a villanypásztor mögött, egyébként ők voltak, és szólok a juhoknak, ugye hát lelki pásztor vagyok, hogy jöjjenek már oda, jönnek, ott bégetnek, mindjárt engedelmesek voltak. Tudom, milyen jó gyülekezet lenne. Rögtön jöttek, bégettek, ott álltak. De a villanypásztorhoz még csak így az orrukat így dugták, de látszott, hogy még véletlenül se akarnak hozzáérni, mert megtapasztalták, hogy milyen, amikor megcsípi őket, megüti őket. És sok házasságban is ki van húzva a villanypásztor, azt hiszem, testvérek. És akkor megtanulják a házasságban, na, itt, hop, ugye, ezen a határon átlépni nem lehet, mert akkor a másik főrobban, vagy én, ha ő átlépi az én villanypásztoromat, ugye. És akkor kikiáltjuk ezt a helyzetet békességnek, meg mi tiszteljük egymást, meg a mi házasságunk mennyire rendben van, mert villanypásztorok vannak kihúzva közöttünk, még ráadásul tologatjuk is, ahogy a gazdák ugye a mezőkön, hogy tologatják a villanypásztort, mert ide is oda is lehet tenni. Na ez a kis cseles megoldásunk, amikor mi is férfiként vagy nőként ugye áthelyezzük a villanypásztort, aztán na, hadd menjen már neki a másik, de neki is fog menni biztos. És akkor megint. Ez a villanypásztor békesség, testvérek, ez se jó. Ez se az, amit Isten elgondolt. A természetünket, testvérek, nem bírjuk egyszerűen le. A sátán meg ott áll a háttérbuszt, örvendezik. Na már megint marják egymást. Ha. Eszükbe se jut Isten, hogy Istenhez térjenek. Meg azt se jut eszükbe, hogy az Úr segítene nekik a saját természetüket is legyőzni. a bennük vitézkedő dinamikát, romboló erőket, amit a Biblia bűnnek nevez, ezt is sikerülne legyőzniük Istennel, de hát eszükbe se jut az Isten. Ne is jusson az eszükbe, csak erőködjenek, menjenek tönkre, tegyék tönkre magukat, a gyerekeiket. Menjenek, higgyék azt, hogy majd egy másik kapcsolatban majd máshogy megy. Ott se fog máshogy menni, mert minden, mehetünk akár melyik házasságba, lehetünk akár mekkora kaszanovát, meg nem tudom én kicsodák, visszük magunkkal ugyanezt a romlott természetet a másik kapcsolatba is. Ott is ugyanazt fogjuk csinálni, mint az előzőbe. Nélküle testvérek, az Úr nélkül mi képtelenek vagyunk fölülemelkedni a saját szívünk romlottságán. Nem bírjuk magunkat legyőzni. Legfeljebb ideig, óráig valahogy mondom, lenyomjuk, elfojtjuk, de úgyis kijön belőlünk, ami ott van. Az Úr lenne itt is a gyógyszer, az Úr jelenléte, az Úr közelsége. És a harmadik dolog, amit szeretnék nektek fölvillantani, az a támadás, a házasság támadása a hitetlenség oldaláról. Megint csak visszatérek az első házaspárhoz. Amikor a sátán támadása őket elérte, ugye, akkor ők hívő emberek voltak, most így mondanám. Hívő emberek voltak, hiszen Isten jelen volt az életükbe. Istennel éltek. De a sátán megtámadta őket, és tulajdonképpen a sátán támadásának egy célpontja volt, most elégedjetek meg ezzel, hogy ennyit mondok, a hitük, az Istenbe vetett bizalmuk, az Úr iránti szeretetüknek a lerombolása, a földig rombolása. Ne bízzanak Istenbe, ne szeressék Istent, ne ragaszkodjanak Istenhez. Higgyék azt, hogy ez egy gonosz Úr, és én vagyok a jó. Rám kell hallgatniuk. Az Úrba vetett bizalomnak, testvérek, a porrá zúzása volt a célja, és célt is ért. És ha most nagyot ugrunk, testvérek, az időben, és most itt vagyunk mi, akik úgymond már visszatértünk, legalább azt mondjuk, hogy visszatértünk az Istennel való kapcsolatba, mert mi hittünk az evangéliumba, és hittük, hogy Isten megbocsátott nekünk a Krisztus érdemeiért. És immár visszaadtuk Istennek a szívünket, és befogadtuk Istent a szívünkbe, az életünkbe, és mi már vele élünk. Akkor jön a sátán, és megpróbálja a mi Istenbe vetett hitünket is porrázúzni. Ha már hívők lettünk, ha már újjászületett, megtértem, akkor is megpróbálja tönkretenni a mi hitünket is, ugyanúgy, ahogy ősszüleink hitét tönkretenni. És ha sátánnak sikerül a hitünket, testvérek, amit Isten akar megerősíteni, elgyengíteni, majdnem, hogy kiirtani, mert idáig eljuthat, hogy szinte már nyomelemeit se nagyon maradjanak bennünk, már teljesen nem bírja kiirtani bennünk a hitet, de mégis megpróbálja teljesen lerombolni, akkor a mi hívő házasságunk is megromlik. Itt Isten testvérek, nem véletlen ez az egész dolog, hogy a hitünket akarja, az ő iránta való bizalmunkat, az igébe vetett bizalmunkat akarja mindig erősíteni. Ezt mondja a mi református hitünk, hogy Isten a hitünket mindig az igéje által erősíti. Ez az ige, és a másik hit erősítő tényező a sákramentum, a keresztség és az úrvacsora, amivel erősíti a mi hitünket, belévetett bizalmunkat. A sátán meg éppen ezt akarja eltüntetni. És hogy szinte szüntelenül vizsgálgatni kell, testvérek, magunkat, hogy egyfelől például hisszük-e azt, hogy ha mi hívő házaspár vagyunk, Isten gyermekei vagyunk mind a ketten, akkor minket a sátán támadni fog. Mi a sátánnak az elsődleges célpontjai vagyunk ebben a világban. Ugyanúgy, hogy Ádámot, Évát megtámadta, minket is támadni fog. Nem fogja annyiba hagyni azt, hogy mi gyermeki szívvel bízunk az Úrban. Nem fogja. El akar minket is választani Istentől, azt akarja, hogy a mi természetünk is kiokádja magából mindazt, amit magába hordoz potenciálisan, és tönkretegyük magunkat is, meg a másikat is, meg minden magunk körül. A sátán a nagy romboló, a nagy szétdobáló, ez a neve a Bibliában. Ő ezt akarja. És hányszor élt célt velünk, mert a hitünk nincs a toppon, hogy így mondjam. Az Úrba vetett, az ígébe vetett bizalmunk nem erős. Mondja Pál itt az Efézusi, legyetek erősek a hitben. Most tudod, hogy a sátán úgy tekint ránk, mint elsődleges cél, mint egy ilyen előretolt helyőrség. Neki mi veszélyt jelent? A hívő házasságok veszélyt jelentenek a sátánra nézve. Ezeket minden áron likvidálni akarja. Hiszed ezt? A hiszed az már nagy lépés előre. Aztán utána kérdezem, hogy hiszed azt, hogy hiszed-e azt, amit Isten a házasságról, magáról mond? Hiszed-e azt, hogy Isten Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolata e világi bemutatására, kiábrázolására alkotta meg Ádám és Éva kapcsolatát? Hiszed-e, hogy milyen célt adott Isten a házasságnak, hogy kiábrázolja miniatűrizált formában, ebben a földi világban, itt a térben és időben, azt a kapcsolatot, amit Isten létesített Krisztus és az ő egyháza között az örökké valóságban? Megfontoltad-e hittel, hogy ez a rendkívüli küldetés milyen szerepet ró rád, mint férfira és mint nőre? Mert azt mondja az ige, hogy a férfiaknak Krisztus szerint kell szeretniük a feleségüket, és a feleségeknek az egyház engedelmességét követve kell engedniük a férjüknek, hogy köztük ott legyen az a szent, békességes, harmonikus kapcsolat, ami ott van Krisztus és a népe között. Megfontolod ezeket hittel? Hiszed ezeket a dolgokat? És hagyod, hogy ezek az igazságok tényleg befolyásoljanak téged? Aztán kérdezek még valamit. Hiszed-e, amit a római levél 8. részébe ír Pál apostol a hívő embereknek a bűn erejétől való szabadságáról? Hiszed-e ezt, a Róma 8-at? Olvassuk ott, testvérek, azt, hogy Isten fia, amikor meghalt a kereszten, a halálba vitte a benne hívőket. És amikor föltámadt harmadnapra, kihozta a halálból a benne hívőket, és új életre támasztotta őket. És ez azt jelenti a hívőknek, ahogy ott Pál apostol a Szentlélek által magyarázza, hogy ti, ha hiszitek, hogy Krisztussal meghaltatok, és Krisztussal föltámadtatok, akkor ti szabadok vagytok a bűntől, mert vele együtt haltatok meg a bűn törvényének, uralkodó erejének. És vele együtt támadtatok fel, ahogy éljetek az Istennek, és tegyétek azt, amit ő mond. Ti szabadok vagytok a természetetekben rejlő romlottság kényszerítő erejétől. Szabadok vagytok azt mondani, hogy nem. És szabadok vagytok azt mondani Istennek, hogy de, mit mondasz te? Igen. És meg is csinálhatjátok. Mert szabadok vagytok a bűn erejétől. Csak hiszitek-e, hogy Jézus Krisztusban nem csak a megváltótok van, aki magát föláldozta Istennek, hogy Isten nektek megbocsásson, hanem a megszentelődésetek is ő benne van. Mert ő benne szabadultatok fel, a halálában szabadultatok fel a bűn nyomasztó, kényszerítő erejétől, és a feltámadásában támadtatok föl, hogy éljetek most már Isten akarata szerint, és tegyétek, amit ő mond. Hiszitek ezeket a dolgokat? Hiszed te, hogy szabad vagyok nem visszaszólni? Vagy ha visszaszólok, szeretettel visszaszólni. Szabad vagyok nem visszasértegetni, hanem megbocsátani. Szabad vagyok a jót, a rosszat is jóval legyőzni. Szabad vagyok a másikat átölelni. Nem kell megölnöm. Bár lehet, hogy első indulatra azt csinálnám. Szabad vagyok a jóra, mert Krisztussal a kőfalon is átugrom. Ha hiszek benne, szerethetem a másikat, és legyőzhetem a saját szeretetlenségemet, ami belőlem jön. Lehetek más ember. Hiszed ezt? Ha hiszed, azt mondja ott Pál apostol tovább fejtegeti, hogy ha hisszük ezeket, akkor utána következik az odaszánás, hogy odaszánjuk magunkat az Istennek. Azt mondja Pál, ne szánjátok oda magatokat most már a bűnnek, hát hiszen Jézustól megszabadultatok a bűn, bennetek élő bűn kényszerítő erejét. Ne adjátok oda magatokat a bűnnek eszközül, hogy használja a nyelveteket, a kezeteket, a szemeteket, a szíveteket. Adjátok oda magatokat Istennek, hogy ő használjon benneteket a családotokban, a gyülekezetetekben, mint férfiakat, mint nőket. Adjátok oda egész valótokat. Itt van a kezem, Uram, itt a nyelvem, itt a gondolatom, itt a szívem, itt a lábam. Te használj engem. Te, Uram. És ő majd használni fog. Odaszánod magad hittel az Úrnak, odaszánod magad minden nap hittel annak a Jézusnak, aki nem csak megváltott, hanem aki megszabadított a bűn erejétől, és felszabadított egy új élet élésére. És ha odaszántad magad, akkor következik a hitből való engedelmesség. Ezek egymáshoz kapcsolódó dolgok. Engedek az Úrnak konkrét lépésekbe. Azt mondom a bűnnek, amikor jelentkezik bennem, hogy nem. Köszönöm, hogy nem kell. Nem kell csikorgatni a fogamat, összeszorítani az izmaimat, hogy valahogy legyőzzem magamat, és elfolytsam a bennem élő. Nem tudom mit, hanem köszönöm, Uram, hogy nem kell visszaszólnom. Hogy megalázhatom magam, hogy megbocsáthatok, hogy bocsánatot kérhetek. Hogy szerethetem a másikat, hogy nem kell égtelenül viselkednem. Köszönöm neked. Konkrétan ebbe a helyzetbe. Engedelmeskedsz az Úrnak férfiként, és nőként, feleségként. És mindezekhez még kapcsolódik, testvérek, szerintem a hálaadás és az imádság, hogy közben hálát adunk az Úrnak, ha sikerül valami. Mert sokszor azért hála Istennek sikerülhet. Mert ez a szabadságunk valóságos szabadság. Sikerült, és akkor nem mondjuk, jaj, de jó gyerek vagyok én. Milyen jó férként viselkedtem most, vagy milyen jó feleségként viselkedtem most. Én, dicsérjen meg mindenki. Nem, hanem Uram, ha te nem lennél, mi lennék én? Milyen lennék én? Köszönöm. És amikor nem sikerül, akkor mit csinálunk? Amikor nem sikerül, csak nem sikerül élni a szabadságunkkal, akkor meg bűnbánatot tartunk. És azt mondjuk az Úrnak, Uram, hát látod? Már megint hitetlen voltam. Nem hittem el, hogy szabad vagyok a jóra, hogy szabad vagyok a bűn erejétől. Már megint legyőzött ez a nyavajás bűn. A bennem lakozó óember. Már megint ez győzött, már megint ütöttem, már megint vágtam, már megint romboltam magam körül. Már megint sértegettem a másikat. Könyörülj rajtam. Irgalmaz nekem most is. És hallom, hogy az Úr azt mondja az igében, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Most gyerünk, állj föl, és menj tovább, és kezd előről. Fuss neki még egyszer a lécnek. Hányszor leveltem én is a lécet? Már így a házasságban is, de a szószoros értelmében is. Emlékszem, hogy általános iskolában mindig ezzel gyötört minket a tornatanár, hogy állandóan tette mindig magasabbra a lécet, és akkor ott ugrabugrálni kellett fölötte. Ugye? És hát próbáltuk, ugye, egyszer úgy a hátamra estem, hogy nem kaptam levegőt szinte percekig. Azt hittem, hogy megfulladok. De csak ugrabugráljunk, ugye. Állandóan levertük, akkor kiabált, üvöltözött velünk. Hát Isten nem ilyen, hála neki, hogy nem ilyen. El is buktunk, ő nem fog üvöltözni velünk, de azt mondja, hogy hát, már megbocsátottam, gyerünk, fuss neki még egyszer. Menni fog ez. Biztat és bátorít minket az igével, és nem is csak az igével, ott van a lelke. Azt mondja Pál a Római Levél 8. részében, ott van a Szent Lélek. Aki munkálja ezeket a dolgokat bennünk, férfiakba és nőkbe, hogy olyanok legyünk, amilyennek az Úr elgondolt minket. No, hiszel, és engeded, hogy az Úr a hitedet erősítse, mert akkor hívőként is jó lesz a házasságod, Isten meg fog áldani, és ha a hited gyengékedik, a házasságod rossz lesz. Meggyengül. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, a megváltódban is, meg a szabadítódban is, és élj ezzel a szabadsággal, amit benne nyertél. A hétköznapi életedbe, és győzd le a sátánnak, vagy a saját természetednek a még veled lévő romlottságát. És tedd azt, amit az Úr az igébe mond. Neked, mint férfinak, s neked, mint nőnek. Szabad vagy erre. És az Úr meg fog áldani téged, és meg fogja áldani a férjedet, és a gyerekeidet is. Mert ezt ígérte. Nos, hát lesz miről beszélgetnünk majd kedden, meg ma délután is, azt hiszem Makón, ahova átmegyünk majd. Akik szeretnének átjönni, mindenkit szeretettel látunk a makói kalandparkba. Házasság is egy nagy kaland, úgyhogy jó helyre megyünk. De boldog az az ember, és áldott az az ember, aki ezt a kalandot, a házasság kalandját Istennel megbékülve, és a Krisztussal, mint megváltó Urával éli meg napról napra. Segítsen ebben minket az Úr, mert akkor legyőzhetjük a támadásokat. Lepattogzak lólunk a nyilak, a tüzes nyilak, és lepatognak rólunk az atombombák és az egyéb kemény töltetek, amiket ránk lő, akár a saját természetünk, akár a sátán. Segítsen bennünket az Úr, hogy az övéi legyünk teljes szívvel. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy az igében tájékoztatsz arról, hogy te teremtetted a házasságot, és köszönjük néked, hogy nem egy rossz dolgot teremtettél ezzel, hanem egy csodálatra méltó dolgot. Bár a mai világ a sárba tiporja, sokan eltökéltek, hogy el kell tüntetni ezt a fejleményt a történelem színpadáról, és más emberi kapcsolatokkal kell pótolni. De hiszük, hogy nem ez a megoldás, hanem az, hogy hozzád térjünk, elfogadjuk a kegyelmet, amit Krisztus biztosított nekünk a halálával, és tényleg veled elkezdjünk hitből élni. Köszönjük néked, Atyánk, hogy te veled más lehet az egész gondolkodásunk, az egész mentalitásunk, az értékrendünk. Veled egészen más emberekké válunk, lépésről lépésre, folyamatosan. És köszönjük néked, hogy ezek a más általad megváltoztatott férfiak és nők, ezek tudnak békességben élni, és örömben élni, és boldogok lenni a házasságukban is. Köszönjük néked azt, hogy az ilyen embereknek te nagy áldást készítettél el, és tényleg sok áldás között járhatunk, kelhetünk, mint a te gyermekeid. Segítsd, Urunk, azokat az embereket, akik nélküled próbálkoznak, akár élni, akár önmagukat legyőzni, megváltoztatni. Segítsd őket, hogy beláthassák ennek az egésznek a hiába valóságát. Add, hogy kiózanodjanak ebből az önámításból, hogy nélküled is mehet ez. Segítsd, hogy megértsék, hogy nélküled nem fog menni. És nélküled nem csak a házasság nem megy, hanem az örök élet sem megy. Nélküled csak a pokol van. A halálban is csak a pokol van. Könyörülj meg, hogy minél több ember legyen itt is, és általunk is, a környezetünkben is, akik megismernek téged, akik hozzád térnek, és akik átélik azt, hogy veled egy egész más életet lehet élni, otthon is, munkahelyeken is, a világban is, gyülekezetben is. Kérünk téged arra, hogy szaporítsd az istenfélő férfiak, nők számát, és kérünk téged arra, hogy a házasságokba segíts feléd fordulni az embereket, és azt is kérjük, hogy a gyülekezetünkbe tartozó fiatalok is hadd találjanak istenfélő párt maguknak, akivel úgy élhetnek, hogy te állsz a középen. Kérünk téged, hogy újíts meg minket a hitünkben, az irántad való odaszánásban, az engedelmességben, hogy boldogan élhessünk, és áldottan, és tudjunk téged ilyen örömteli szívvel dicsérni és magasztalni mindenkor. Most köszönjük néked, hogy tanítottál minket, és kérünk, hogy beszélgess ezekről a dolgokról mindnyájunkkal. Imádkozunk azért, hogy áld meg a gyülekezetünk gyászoló tagjait, vigasztaló szereteteddel ölelt körül őket, azt a családot is, aki az elmúlt héten kellett, hogy koporsó mellett álljon, és azt is, amelyik majd a következő hetekben kell, hogy urna mellett álljon és búcsúzzon. Kérünk téged, hogy vonn magadhoz szíveiket, és jelenléteddel, közelségeddel vigasztald őket. Kérünk téged, hogy vezérelj minket az egyenes úton, az igazság ösvényein. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Pénteken 17-én 13 órakor búcsúztunk Ács Dezső Leventétől, akit 93 esztendős korában szólított el szerettei közül az ő megváltó és teremtő ura. Az elköltözöttben Ács Péter, presbiter testvérünk és családja az ő szerettüket gyászolja, Péternek az édesapjáról van szó. Isten legyen közel és vigasztalja meg az egész családot az örök élet drága reménységével. Egy másik halottunk is van, gyülekezetünknek régi tagja, Török Györgyné Olá Katalin, akit október 14-én 79 esztendős korában szólított el közölünk is, a megváltó ura. Közölünk elszólította őt is, de hiszük, hogy magához szólította Katinénit, és hiszük, hogy hazaérkezett. Temetése október 29-én lesz az újszegedi temetőben, tehát október 29-én. Emlékeim szerint 11 órakor lesz a temetése. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten esküvőnk lesz. Harmad ízben hirdetem Márton Gábort és Bartus Rékát, akik október 25-én 15 órakor kérik házasságukra Isten gazdag áldását. Az Úr vigye teljesedésbe szándékukat, és azt kérik, és azt mondják, hogy szeretettel hívják az egész gyülekezetet erre az alkalomra. Ők is, ahogy előtt meghívtuk a testvéreket, mindenki érezze magát az ő esküvőjükre, és meghívva szeretettel hívnak és várnak bárkit, mindenkit a gyülekezetből erre az alkalomra. Tehát ez szombaton 15 órakor lesz. Isten vigye teljesedésbe szándékukat, és teljesítse vágyaikat, áldja meg őket gazdagon. Hirdetem azt, hogy ma istentisztelet után a makói Maros Kalandparkba megyünk, ahol folytatjuk családi napunkat. Ott lesz egy ebéd, és utána a Flórián vendégházban lesz a támaszpontunk, és ha valaki később tud jönni, akkor azt is szeretettel látjuk. Ott leszünk szerintem délutánban nyúlóan, 3-4-5 óráig is lehet. Majd meglátjuk, hogy lesz, mint lesz a dolog. Aki szeretne kijönni, később is kijöhet, mindenkit szeretettel látunk. Tehát Flórián vendégház a fő támaszpont, azt már meg fogják ott látni, hogy kijönnek. Ha valaki pedig kocsival megy, akkor bejön Makóra, és át kell menni a Maros hídon, és utána van egy lámpa, amin ugyancsak át kell menni egyenesen, és utána figyelni kell az út szélén, mert egy leágazás van, ki van írva, hogy Maros Kalandpark, és ott kell bemenni, és táblák kivezetik az embert egészen erre a külterületi helyre, és egy pihenő park, ez tulajdonképpen ilyen kis halásztanyák vannak, mint Mártéjon, úgyhogy ott leszünk ezen a területen. Mindenkit szeretettel várunk. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Kiemelném, hogy hétfőn délután, nyugdíjas délután lesz. Szeretettel hívjuk az idősebb testvéreket is. Próbálkozzanak azzal, hogy bekapcsolódnak ebbe az alkalomba, mert ez egy áldott, jó együttlét szokott lenni, és akik idősebbek, ez egy jó időtöltés a korunkbeliekkel az ige körül leülni, és az igéről beszélgetni. Megerősíti a hitünket, a szívünket ez az alkalom. Úgyhogy mindig vannak egy páran, de lehetnének többen is. És bátorítom az idősebb testvéreket, hogy jöjjenek és folyjanak bele be az alkalomba, amíg tehetik. Az Úr áldása kísérje jövő hetünket is, alkalmainkat is, családjaitokat. És még egy nagyon fontos dolog, jövő héten a vasárnap istentiszteleten úrvacsoraosztás lesz, és erre így készüljünk, hogy ezt megtartjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük. Az a 371-es ének. 371. Jézus Krisztus egymesterünk, mennyei szent bölcsességünk. Énekeljük el az első 4 versével, és utána pedig a himnuszunkat énekeljük. Tehát 371 első 4 versét énekeljük, utána pedig a himnuszunkat.
Thank you.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok a testvéreknek!